A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a mai Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan beszélnek egészséges családképről, azonban felmerül a kérdés, hogy ez micsoda valójában. Sok gyermeknek már az is a családot jelentené, ahol egy ember mellett szeretetben él. Igen, számos fiatalnak már ez bőven elég lenne a boldogsághoz. Ellenben nem szabad elfelejteni, hogy a kiteljesedéshez szükség van két ember együttes szeretetére és támogatására. Ha az egyik hiányzik, akkor életünk végéig bennünk lesz, hogy mi lett volna, ha, hogyan alakult volna, ha. Persze az sem kizárt, hogy egy idő után lemondunk a lehetőségről is, erősebb bennünk a harag és a makacság. Ebből kifolyólag pedig nem is vesszük a fáradtságot, hogy felkutassuk a soha nem látott édesapánkat. Ennek minden bizonnyal megvannak az okai, amelyeket csak az érthet meg igazán, aki így nőtt fel. Témánk az ideális apakép. Meghívott Bóni Zsuzsánna, mesterfokú pszichológia hallgató. Hölgyeim és uraim, a következő percekben számítunk az önök kérdéseire és a hozzászólásokra. Ezeket a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalán várjuk. Ugyanakkor bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön az Összhang. Zsuzsi, köszönjük, hogy ezzel a minden szempontból nehéz és sok esetben kényelmetlen témával kapcsolatban is elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok, nagyon szívesen elfogadtam, és probléma nélkül beszélek róla.
Mennyire kell az apa imádja a gyermekét?
Én azt mondanám, hogy ha jelen van a gyerek életében, akkor pontosan ugyanannyira, mint amennyire az anya. Tehát, hogyha mindketten jelen vannak, én nem tennék különbséget abban, amit sok társadalmi elvárás gondol, hogy az anyuka sokkal jobban kell szeresse a gyereket, nem. Tehát, hogyha ott vannak mindketten, akkor ugyanannyira kell imádja az apa is a gyereket, mint az anya.
És mennyire kell imádja az anya?
Teljes mértékben nagyon. Vagyis szerintem ez az szülői szeretet, anyai szeretet, vagy akár apai szeretet nem lehet feltétlenül mérni, hogy mennyire kell imádni, vagy hol van az a szint, ami már elfogadott, vagy ami még nem elfogadott. Ez ösztönből jön, teljesen egyénfüggő, ezt valószínűleg sok kérdésnél fogják még hallani tőlem, valószínűleg szakmai ártalom, hogy ezt megtanultam, hogy minden egyénfüggő. De ugye vannak egyének gyerekek, akik jobban igénylik a szeretetet, vannak, akik kevésbé, de igazából mindenki egy elég magas szinten imádja. Az, hogy mihez szoktatjuk hozzá a gyereket, mennyi imádatot kap, ez később a felnőtt éveiben fog a saját gyerek kapcsolataiban megnyilvánulni, de alapvetően nem mondanám azt, hogy ezt párhol mérni lehet, hogy mennyire kell imádja. Azt mondanám, hogy annyira, amennyire csak lehet, pontosan azzal a szándékkal, hogy ha lehet, akkor mindent megadjon neki, amit tud.
Hol lehet az egészséges határ ebben az imádatban?
Az egészséges határ az valahol ott van, amikor szülőként az ember megtanulja elfogadni azt, hogy a gyereke is egy különálló ember, egy különálló személyiség, tőle független, és egyszer el fog jönni az a pont, amikor majd kilép a fészekből. Persze minden szülőnek vannak itt nehézségei, hogy a gyerek kirepül a fészekből, ez is teljesen természetes, szóval én azt mondom, hogy akkor tudja valaki túl imádni, amikor elfelejtődik az, hogy a gyereknek is saját személyisége van, és csak mint az én gyerekem akarom, hogy megnyilvánuljon, és nem pedig úgy, mint ő, mint egy egyéniség.
A jó apa meglátásod szerint minden esetben családcentrikus?
Talán egy kicsit ez is egyénfüggő, de alapvetően igen. Most biztos, hogy van olyan gyerek, anyuka, család, ahol kevésbé van igényelve az, hogy az apa folyton ott legyen és részt vegyen minden családi programban, és ez is teljesen normális. Tehát igazából a normalitás szint az valahol ott van, amíg te, mint egyén, akár anya, akár apa, akár nagyszülő, akár gyerek, jól érzed magadat abban a helyzetben. És éppen ezért változó az, hogy kinek mi a normális. Alapvetően azt mondanám, hogy valamennyire minden szülő, nem csak apa családcentrikus kell legyen, mivel az, hogy apa vagy, vagy az, hogy anya vagy, már magába foglalja azt, hogy van egy családod, és hogyha nem tudsz néha családcentrikus lenni, vagy néha ezt az énedet előhozni, akkor az bizonyos szinten a család rovására fog menni.
Milyen a tökéletes apa, illetve egyáltalán létezhet-e ilyen?
Nem. Nincs se tökéletes apa, se tökéletes anya, se tökéletes gyerek, se tökéletes ember. Szóval szerintem nincsen olyan, hogy tökéletes. Mindenkinek megvannak a hibái, minden szülőnek. Senki se tudva születik azzal a tudással, hogy milyennek kell szülőnek lenni. Ugyanúgy, ahogy azzal a tudással se, hogy milyennek kell egy jó gyereknek lenni a családban. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nincs ilyen. Akkor lesz valaki tökéletes, hogyha szereti a gyerekét.
És mi lesz azokkal a gyermekekkel, akik apa nélkül kényszerülnek felnőni?
Most már saját tapasztalatból beszélve lesznek apróbb nehézségek az életben. Természetesen az egész folyamat függ attól, hogy maga az édesanyja is milyen. Mennyire tudja az édesanyja egyedül felvállalni a két szülőnek a szerepét. Mennyire vannak jelen esetleg más családtagok is a gyerek életében, nagyszülők, keresztszülők, nagybátyák, nagynénik. Úgyhogy igazából nagyon sok mindentől függ, de elsősorban azt mondanám, hogy az anyától, és attól, hogy az anya tényleg mennyire próbálja betölteni ezt az űrt, és mennyire képes rá, mert ugye nem egy egyszerű feladat.
Nem a te példádból inspirálódok, de milyen lenne az a helyzet, ahol nincs jelen az édesapa, de mégis jelen vannak az édesapának a rokonai, például nagybácsi vonalon, nagybácsi nagynéni vonalon?
Az is egy teljesen elképzelhető dolog. Persze a szituációban az is függ, hogy mondjuk miért nincsen éppen az apa jelen, de igazából az is egy teljesen jó, sőt, talán az egy icipicit tudja helyettesíteni az apának a hiányát, mert mondjuk nem merül fel a gyerekben az, hogy hogy néz ki, vagy hogy tényleg milyen család, milyen tulajdonságai lehetnek annak a részének a családnak, mert ugye azért mégiscsak 50% a genetikai anyagból belőle van. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy minimális szinten tudja pótolni ezt. De még mindig az anya kezében lenne a legnagyobb felelősség.
És szerinted milyen ma a gyermek-édesapa kapcsolat?
Nagyon változó, az biztos. Családonként és gyerekenként és édesapánként. Talán azt mondanám, hogy egy picit most így a 21. században, vagy nem is 21. század, inkább így 2021-re elég sok családban látom azt, hogy kicsit megroblott az apa-gyerek kapcsolat olyan szempontból, hogy bizonyos esetekben átesnek a ló túloldalára azzal az elképzelése, hogy a két szülőnek egyenjogúnak kellene lennie, és az apa megpróbál túl sok mindent magára vállalni, ami meg már azért nem egészséges, mert az akkor kizárja az anyát. Más esetekben pedig azt látjuk, hogy az anya vállal mindent magára, és az apa alig van jelen a család életében, esetleg család fenntartó olyan szempontból, hogy hozza a pénzt, de azon kívül szinte semmi mást. Ez nem azt mondom, tehát vannak tökéletes, vagy olyan nincs, de vannak nagyon jó családok is, ahol tud egyszerre összhangban működni az apa vagy az anya, vagy olyan is van, ahol mondjuk elváltak a szülők, de attól az apa ugyanolyan jó összhangban tud a gyerekkel együttműködni. Azt mondanám, hogy egy kicsit felszínessé vált, de talán nem csak az apa-gyerek kapcsolat a mai világban, hanem úgy eleve a szülő-gyerek kapcsolat. Egy picit kezdett felszínessé válni, a sok inger, a sok lehetőség igazából, amit ez a világ ad, néha eltaszít tőlük, és most már így ebbe a korba azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, hogy amikor elkezded a saját életedet építeni, és kiléptél a fészekből, akkor valahogy a sok inger, a sok lehetőség és a sok elterelő dolog mellett még vissza tudj találni oda, hogy felnőttként is ugyanúgy tartani tud a kapcsolatot a szüleiddel.
Mennyire befolyásolják a különböző eszközök és az online tér a szülő-gyermek kapcsolatot a mai világban?
Itt is azt mondanám, hogy attól függ, hogy a gyerek hogy nőtt fel. Sajnos a mai világban nagyon sok szakmai terminusra úgynevezett lusta szülőséget láthatunk, és így a digitális világ neveli fel rengeteg családban a gyereket, mert egyszerűen könnyebb odaadni a számítógépet, tablettet, telefont a gyereknek, amikor éppen foglalkozni kéne vele. A gyerek pedig persze élvezi, mert rengeteg játék meg minden van rajta, ami gyereknek van kitalálva, hangos, világít, színes, tökéletesen minden ingerét stimulálja. Úgyhogy amikor ez történik, akkor nagyon-nagyon nagy részben ront a szülő-gyerek kapcsolaton a technika, mert tényleg gyakorlatilag a számítógép lesz az az eszköz, ami felneveli a gyereket. Persze ettől még részt vesz a szülő is a gyermeknevelésben, mert eteti, meg fürdeti, meg ellátja a gyereket, csak érzelmi szempontból ez nagyon-nagyon nagy hátrányt jelenthet később a gyereknek, akkor, amikor picike, 4-5 éves, vagy hasonló, nem feltétlenül érezzük, de amikor később ki kellene lépni az életbe, barátokat szerezni, komolyabb baráti kapcsolatokat kialakítani, eleve szocializálódni, akkor érződni fog a gyereken azt, hogy nem a humán kontaktussal együtt nőtt fel, és nem a humán szeretetre van úgymond programozva, hanem egy sokkal logikusabb, sokkal ridegebb és sokkal kiszámíthatóbb számítógépes kapcsolatra.
Milyen lelki következményei lehetnek ennek a számítógépes függésnek, és milyen kihatása lehet a későbbi kapcsolatra, a szülő-gyermek kapcsolatra?
Ezt azokból a példákból mondva, amiket mondjuk én láttam, azt mondanám, hogy nagyon nagy eséllyel juthat el a gyerek oda, hogy mondjuk szorongása lesz később, vagy szociális alkalmazkodó zavara, vagy nem feltétlen muszáj elérje ezeket a, hát nem nevezném diagnózisnak, de hogy ezeket a stigmákat nem kell elérje, csak nagy hajlama lesz erre, és emiatt már is nehézsége lesz abban, hogy iskolában barátokat szerezzen magának, vagy bekerüljön egy baráti körbe, vagy egyáltalán akarja fenntartani a kapcsolatot más emberekkel is, és ne az legyen a fő cél, hogy menjen haza és üljön le a számítógép elé. Későbbiekben ez ugyanúgy hat ki a szülő kapcsolatra, mint ahogy kihatott akkor, amikor a gyerek ebben nőtt fel, mert ahogy gyermekkorában is a kütyüket részesítette előnyben, mert azt kényszerült előnyben részesíteni, más választása nem volt. Így nagy valószínűséggel felnőtt korában is a kütyüket fogja előnyben részesíteni a szülei helyett. Viszont nem mondom, hogy nem lehetetlen, tehát hogyha tényleg van motiváció a gyerekben mondjuk arra, hogy a szüleivel a kapcsolatot valami miatt ápolja, akkor lehet tudatosan erre felkészülni és tudatosan ráfigyelni arra, hogy felnőtt korban azért töltsünk időt a szülőkkel, és lényegében ne haragudjunk rájuk, amiatt, ami történt gyerekkorunkban.
Meglátásod szerint inkább az anyák, vagy inkább az apák nyomják a gyermekek kezébe a különböző digitális eszközöket?
Nem tudok erre statisztikát, de személyesen én mindkettőt láttam. Általában inkább úgy mondanám, hogy ahol jelen van mindkét szülő, ott ilyen csapatmunkaszerűen történik a kütyű kézbenyomás. Tehát ugyanúgy az apa és ugyanúgy az anya is egyetértenek abban, hogy a kütyű az jobb a gyereknek. Nem feltétlen gondolnak ebbe bele, tehát nem biztos, hogy ezt így végigfuttatják a fejükben, hogy most a kütyű neveli a gyereket, de bizonyos szempontból egyszerűbbnek tűnik. Sok esetben talán még meg is érthető, hogyha mondjuk a munka szempontjából, vagy valami hasonló miatt annyira túlterhelt a szülőknek az élete. Viszont akkor is azt mondanám, hogy azért vannak más opciók, és bár nem egyszerű, és még nem neveltem gyereket, szóval nem tudom, hogy milyen, de abban biztos vagyok, hogy meg lehet találni azt az utat, hogy ha nem is tudjuk jól csinálni, mert szerintem senki nem tudja jól csinálni, legalább ne csináljuk annyira rosszul.
Hogyan lesz a tinédzserből jó apa? Ugye a felnőtté válás az egy hosszú és összetett folyamat, és bizonyos dolgokat meg kell tanulni. Habár vannak olyan érzések és olyan tapasztalatok, amiket bár nem éltünk át, mégis bennünk vannak.
Azt mondanám, talán a lányoknál ez egy annyival egyszerűbb, hogy evolúciós szempontból ugye az anyai ösztönök sokkal erősebbek, és emiatt fiatal korban is már előjönnek a lányokban. Viszont az apai ösztönök, mivel ugye régen az apuka elment és levadászta a mamutot, hogy legyen vacsora, és egész nap csak azzal foglalkozott, így az apai ösztönök inkább a túlélést és a családnak az anyagi fenntartását részesítik előnyben mostanában. Ezzel szemben az anyai ösztön pedig ugye a gondoskodást. Na most, hogy egy tinédzserből hogyan lesz gondoskodó apa, ez szerintem egyrészt attól is függ, hogy mi az a példa, amit ő látott, amit ő végignézett gyerekként, akár szülőktől, akár nagyszülőktől, akár rokonoktól, mert nem csak egy helyről nyújjuk le ezeket az információkat, amiket később beépítünk mi is, hanem ez a mediált tanulás más körökből is működik, tehát ugyanúgy nyúlunk le a nagyszülőktől, ugyanúgy akár egy barátunknak a szüleitől, amikor meglátunk valamit, ezek persze nem tudatosan történnek. Úgyhogy azt mondanám, hogy környezet, és azért egy picit nyilván az is, hogy tehát ez is ilyen az örökös pszichológia vita, hogy most környezet vagy öröklés, és a végén kiderül, hogy mindkettő. Ugyanúgy az is benne van, hogy eleve genetikailag mennyire van az illető személy arra programozva, hogy mondjuk egy ilyen nagyon játékos, nagyon törődő, nagyon-nagyon családcentrikus apa legyen, vagy pedig inkább egy szabályokat sokkal jobban megkövetelő, picivel hidegebb, de nem feltétlen távolságtartó, csak egy sokkal inkább mondjuk tekintélyparancsoló példakép a gyerek számára.
Jó apával milyen, vagy milyennek kellene lennie az ideális családnak?
Azt mondanám, hogy az ideális családban, ahol egy jó apa és egy jó anya is jelen van, ott elsősorban maga a nevelés, az következetesen történik. Legtöbb probléma, ami szerintem előjöhet akkor, hogyha mindkét szülő jelen van, az az, hogyha a családban meghozott szabályok, elvek és elképzelések, azok nincsenek következetesen végigvéve. Ez a tipikus, nem tudom, hogy elmehetsz-e a barátaiddal találkozni ma délután, menj és kérdezd meg anyától, vagy menj és kérdezd meg apáttól, hogy ő elengede, mert hogy az van benne, hogy az egyik szülő képviseli a szabályokat, a másik pedig inkább a lazasságot. Ez nyilván egy valamilyen minimális szinten minden családba ki fog jönni, de a legnagyobb problémát az okozza, amikor például a kisgyereknek az anyuka nem engedi meg, hogy cukrot egyen, mondjuk egy cukorkát, vagy valami cukros üdítőt megigyon, utána elmegy az apukától, kéri tőle, és az apuka odaadja, vagy ugyanúgy fordítva, tehát úgy is megtörténhet. Tehát ezek az olyan dolgok, amik szerintem a gyereknek a szabályrendszerét, a szociális képességeit később a leginkább befolyásolni fogják, hogyha nem következetesen volt nevelve, tehát nem volt jó csapatmunka az anya és az apa között, nem egy csapatként, hanem két különálló egyénként nevelték a gyereket.
Mire lehet számítani akkor, ha csak az apa neveli a gyermekeket?
Mondjuk szülőként azt mondanám, hogy arra kellene ilyenkor számítania egy apának, hogy át fog kelleni, vegye ugye az anyának is egy picit a szerepét, ami azt jelenti, hogy még a számára nehézséget is okoz, akkor is lehet, hogy szükség lesz arra, hogy sokkal nagyobb gondoskodást, sokkal nagyobb szeretetet, és ezt az anyai, hát úgymond nyájasságot ő is biztosítani tudja, bár nyilván nem fogja tudni teljesen, ugyanúgy, ahogy fordított esetben az anya sem tudja teljesen átvenni az apának a szerepét. Még talán azt mondanám, hogy ilyenkor érdemes szoros kapcsolatot ápolni női családtagokkal, hogy olyan kép is kerüljön a gyereknek az életébe, tehát ha van nővér, vagy húg, vagy akár nagynéni, vagy nagymama, tehát hogy ők is kivegyék azért a részüket a gyereknevelésből.
Fordítsuk meg a kérdést. Milyen, ha csak az édesanyja neveli a gyermekeket?
Ebben az esetben is azt mondanám, hogy ugye az anya nem fogja tudni 100%-ban átvenni az édesapának a helyét, de itt is ugyanazt mondanám, hogy ugyanaz a fontos, hogy megpróbálni azt, hogy azért férfi családtagok is jelen legyenek a gyereknek az életében, hogy legyen ugye egy férfi kép is, amit követni tudjon, tehát nagytata a fiútestvér, a szülőnek a fiútestvére, akár hogyha van a gyereknek fiútestvére, és nem csak egy lányt nevelünk, akkor azt bármiféle férfi családtag, és talán amit még mondanék, hogy itt számít, vagy ami itt észrevevődik, az az, hogy az anya, de ugyanakkor, hogyha az apa is egyedül neveli, kétszer vagy háromszor annyira próbálkozik. Nagyon sokszor fogja azt érezni, hogy kudarcot vallott, hogy valami nem sikerült, és biztos megfordul a fejében, hogy talán egyszerűbb lenne, hogyha ott lenne a másik mellettem. De én szerintem addig a pillanatig, amíg a gyereknek a szempontját nézzük, és azt, hogy a gyereknek jó legyen, és arra koncentrálunk, szülői szempontból, persze saját magunknak is kell idő, de szülői szempontból, hogyha erre koncentrálunk, akkor igazából ez sem lehet feltétlenül rosszul csinálni.
Milyen lelki nyomokat hagyhat egy válás a gyermek életében? Most függetlenül attól, hogy melyik szülőhöz kerül.
Megint azzal fogom kezdeni, hogy ez attól függ, hogy maga a válás az mennyire történt szépen. Persze attól is függ, hogy hány éves volt a gyerek, mennyit értett meg belőle, illetve az is, hogy mennyire volt a gyereknek elmagyarázva. Mert nagyon sokszor azt látom, hogy a legnagyobb problémát az okozza, hogy a szülő azt gondolja, hogy a gyerek az gyerek, és úgyse értené meg, hogy most mi miért fogunk elválni, és miért mennek külön az útjaink, és nem ülünk le és magyarázzuk el a gyereknek, hogy igazából most mi történik, és emiatt nagyon sok gyerek magára veszi, hogy miatta történik a válás, vagy egyszerűen nem érti, hogy most miért kell külön költözni, miért lesz belőle pingponglabda, hogy egyszer az anyukájánál van, egyszer pedig az apukájánál. Holott, hogyha leülnénk és elmagyaráznánk neki, még ha kicsi is a gyerek, hogy attól a gyereket ugyanúgy szeretjük, és nem miatta történik ez az egész, csak külön utakon megyünk innentől tovább, de attól még mi még mindig egy család maradunk, mert azt gondolom, hogy ez az, ami legtöbbször kimarad, hogy a gyerek elveszíti egy picit a család érzetét, pont amiatt, mert addig megvolt, aztán egyszer csak már nincs, és keresni azt a családot, ami azelőtt volt, de nem fogja érezni. Tehát addig, amíg a gyerekkel megpróbáljuk éreztetni azt, hogy mi egy család maradunk, addig ez működni tud, mert ugye a mai világban már sajnos rengeteg válás történik, tehát nem mondom azt, hogy minden gyerek mondjuk lelkileg sérült lesz, akinek elválnak a szülei, de nagyon nagyban függ attól, hogy mennyire kommunikáltuk ezt le a gyerekkel, mennyire hamar történt meg, mert sokszor az van, hogy a gyerekben sokkal nagyobb traumát hagy az, hogy mennyit hallja veszekedni, vagy nem is muszáj hallja őket veszekedni, elég, hogyha látja, hogy feszültség van a két szülő között, és az sokkal nagyobb traumát okoz benne, mint az, hogyha meg kellene érteni azt, hogy most két külön szobája lesz két külön lakásban.
És akkor próbáljuk meg leosztani a feladatokat. Mi az apa feladata a gyermeknevelésben? Mi a szerepe?
De ez a mai világban nagyon összemosódott. Igazából feministaként annyira nem is bánom, hogy így történt, de alapvetően azt mondanám, hogy ma már nem feltétlen csak az apának a feladata a családfenntartás, de mégis evolúciósan ez maradt fent, hogy azért nagy részt az apa az, aki magára vállalja ezt a szerepet. Ettől még ugyanúgy az anyák is mostanában nagyon karrieristák, tehát ez is rendben van, csak igazából mindig egy picit az maradt, hogy az apa az, aki elsősorban fenntartja a családot. Talán az apa képviseli a logikus szállat, valahogy így látom az egészet, és az anya képviseli az inkább irracionális szeretet szálat, ami nem azt jelenti, hogy a gyerek nem kap logikát az anyjától, vagy nem kap szeretetet az apjától, csak valahogy így bontanám le, hogy az apa az, aki sokkal szigorúbb szabályokat vezet be a gyereknek, és sokkal inkább betartatja őket, mivel férfi gondolkodásból minden logika szerint történik, tehát azt a poharat azért kell oda tenni, mert onnan nem fog leesni az asztalról, és így a gyerekbe is kialakul sokkal jobban egy ilyen logikusabb gondolkodás, hogyha többet foglalkozik az apa vele. Az anya pedig képviseli azt az oldalt, hogy minél több szeretetet nyújtson, feltétel nélküli szeretetet. Néha akkor is megvigasztalja, hogyha éppen valamelyik szabályt nem tartotta be, mert azon van neki a lényeg, hogy a gyerek lelkileg jól érezze magát, holott lehet, hogy attól még jól érezni, mert most egy kicsit elsírja magát, mert éppen meg lett szídva, vagy valamit nem tartott be. Úgyhogy inkább valahogy így mondanám. Viszont a mai világban már nagyon összemosódott a kettő, és nagyon sokszor felcserélődnek, tehát nagyon sok olyan családot láttunk, ahol az anya a fő eltartó, és az apa a háztartásbeli, az apa marad otthon a gyerekkel, az apa megy szülési szabadságra, meg hasonló, vagy gyereknevelési szabadságra. Viszont alapjáraton ez a két nagy különbség, amit én látok.
És akkor szerintem következzen a legnehezebb kérdés. Milyen apa nélkül felnőni?
Nekem igazából nem volt nehéz. Másnak a nevében nem tudok beszélni. Saját nevemben pedig azt mondanám, hogy nem volt nehéz, mert anyukám rengeteget próbálkozott, és a legnagyobb célja az volt, hogy tényleg betöltse azt az űrt. Szerencsére a család többi része is kivette a részt, úgymond az én nevelésemből, tehát azért nagyszülők is jelen voltak, nagybácsik, nagynénik, keresztszülők is elég intenzíven jelen voltak az életemben, tehát nem kellett egyedül éreznem magamat, vagy hasonló. Nem kellett soha amiatt se egyedül éreznem magam, mert ugye édesanyám volt a család fenntartó, és ő volt az, aki dolgozni járt, mert mindig voltak a nagyszülők, akik segítettek. Viszont vannak olyan részek, amiket így felnőtt fejjel most már például látok, hogy lehet egy picit másképp alakultak volna bennem, hogyha apa jelenlétében nőttem volna fel. Például ez a logikai szál, amit említettem az előbb, néha érzem, hogy egy picit hiányzik belőlem, tehát néha egy-egy probléma megoldási folyamatban érzem azt, hogy mondjuk nem tudom a saját logikámat annyira követni, és annyira hát ridegen betartani akár a saját szabályaimat is, mint amennyire kellene.
Nekem például nehéz belegondolni abba, amikor az apa helye üres, például egy vasárnapi ebédnél az asztalnál.
Neked nehéz ebbe belegondolni, mert te apa társaságában nőttél fel, és így te arra gondolsz, hogy milyen lenne akkor, hogyha elveszítenéd az édesapádat. De az én helyzetemben nem olyan volt. Tehát ez olyan, hogy nem tudhatom azt, vagy a gyerek nem tudhatja azt, hogy hiányzik neki egy játékmacia, amilyen soha nem volt neki. Őszintén a mi ebédlőasztalunknál soha nem volt plusz hely. Tehát mindig úgy ültünk le a nagy családdal, a nagyszülőkkel, hogy mindig mindenkinek meg volt a helye, és nem volt soha hely fent maradva. Tehát én például így képletesen véve ezt a példát soha nem éreztem ezt. És ezt egy picit nehéz is megértetni azokkal, akik két szülővel nőnek fel, hogy az, aki csak egy szülővel nő fel, nyilván érzi a hiányt egy picit, leginkább abból, hogy látja, hogy másoknak két szüleje van, de alapvetően nem az történik, hogy egy ideig van édesapám, és egyszer csak elveszítem. Vagy akit az édesapja nevel fel, nem az van, hogy egy ideig van édesanyja, aztán egyszer csak elveszíti. Nyilván vannak ilyen helyzetek is, erről nem tudok beszélni, mivel nem kellett ilyenen keresztül mennem, de az én esetemben mindig is az volt, hogy csak édesanyám volt, emiatt nem éreztem azt, hogy hiányzik, hogy még az asztalnál üljön valaki.
Meglátása szerint a mostoha apák mennyire tudják pótolni az édesapa szerepét, már ha egyáltalán tudják?
Tudják, szerintem. Nyilván ez is attól függ, hogy milyen maga a személy, és milyen kapcsolatot tud kialakítani, vagy egyáltalán akar-e kialakítani a gyerekkel. Szerintem, hogyha a gyerek elfogadja, hogyha szülőként is dolgozunk azon, hogy a gyerek igenis elfogadja az úgymond mostoha szüleit, akkor be tudják. Persze nem fogják tudni betölteni azt az űrt 100%-osan, de tudnak rajta javítani, mert mégiscsak egy olyan nemű személy, ami addig nem volt jelen a gyerek életében, jelen lesz.
Meglátásod szerint lehet-e apa nélkül egészséges lelkű gyereket nevelni?
Hát ez most nem a legobjektívabb vélemény, de szerintem viszonylag egészséges lélekkel nőttem fel. Nem mondhatom azt, hogy traumaként élt ez engem, vagy hogy bármiben is szűkölködnöm kellett volna, akár materiálisan, akár lelkileg, mert tényleg rengeteg szeretetet kaptam. Szóval igen, lehet. Lesznek dolgok, amik egy picit a gyerek lelkében, a gyerek pszichéjében mások lesznek, mint egy olyan gyerekében, akit két szülő nevelt fel, de attól függetlenül maga a léleknek az egészsége, az szerintem nem attól függ, hogy hány szülő neveli fel a gyereket, hanem az inkább attól függ, hogy maga a gyereknevelésnek a minősége milyen, mert ugyanúgy sok olyan helyzet van, amikor két szülő neveli fel, és mégis lelkileg valahol sérül a gyerek.
Hogyan alakult volna szerinted az életed, ha nem hiányzik belőle az édesapa és ennek képe?
Sose gondolkoztam ezen, de nagyon jó kérdés, de szerintem fogalmam sincs. Mert igazából az életem úgy volt jó eddig, és úgy jó, ahogy van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha egy apa jelen lett volna benne. Nyilván más lett volna. Minőségileg nem tudom megmondani, hogy jobb lett volna-e vagy sem. Talán inkább csak azt mondanám, hogy felnőtt fejjel mondjuk párkapcsolatok esetében egy picivel többet segített volna az, ha igazából csak így viccesen fogalmazva, hogyha már éltem volna együtt férfival, tehát hogyha bizonyos dolgok lettek volna, amiket mondjuk nem a saját barátomon keresztül kell megtanulnom a férfiakról.
Mennyire kerested őt vagy az általad generált képet más emberekben, maradva ennél a gondolatodnál?
Én azt mondanám, hogy nem kerestem, hanem tudatalatt megtaláltam. Tehát azokat a dolgokat, amiket szoktunk mondani, hogy egy párkapcsolatban felhasznál az ember a saját nemű szüleitől és az ellenkező nemű szüleitől is, azok azért valamennyi szinten jelen voltak. Tehát például, amikor azt mondjuk, ugye veszük a homogámiának, bocsánat, az elvét, tehát, hogy olyan párt keresünk magunknak, amilyen a mi ellenkező nemű szülőnk is, tehát, hogy ilyen tulajdonságok szempontjából hasonlítanak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy például ez érvényesül, mert, mint mondtam, tehát voltak férfi családtagok jelen az életemben, nagyszülőtől, keresztapától, nagybátyáig elkezdve voltak jelen, unokatestvérekig, és az ők képét, a belőlük mondjuk kialakított egy ilyen együttes férfi képet, azt igenis kerestem és keresem a másik felemben.
Itt a beszélgetés közben eszembe jutott egy jelenet, ami az iskolákban történik, amikor egy ciklus kezdés esetén be kell diktálni a szülők nevét és foglalkozását. Megkérnélek, hogy mesélj arról, hogy ez milyen élmény volt.
Amikor legelőször kellett, talán akkor még pici voltam, tehát akkor még annyira nem értettem ezeket, úgyhogy akkor nem nagyon vettem szívre. Amikor úgymond másodjára kellett, amikor már azért kicsit értettem, akkor sem ezt a részt éreztem rosszabbnak, inkább azt, amikor az ilyen nagyobb vizsgákon, vagy valahol oda kell írni az apa nevének a kezdőbetűjét, hogy betegyék a két nevet közé, hogy jobban azonosítsanak. De igazából, mivel én tudatosan nőttem ezzel fel, hogy nincsen édesapám, nem zavart soha az, hogy tudtam, hogy most oda egy vonalat kell húzzak, vagy nincs oda, amit írjak. Inkább olyankor éreztem rosszul magam, amikor az illető tanárral vagy felnőttel, aki felügyelte a folyamatot, nem sikerült megértetni azt, hogy én oda miért húztam vonalat, vagy miért hagytam üresen azt a helyet, mert egyszerűen az ő fejükben nem létezett az a kép, ahogy én felnőttem.
És ebben a felnővési folyamatban milyen szerepe volt a nagyszülőknek?
Az enyémben nagyon nagy. Tehát én mai napig, hogyha azt mondom, hogy szüleim, akkor az édesanyámra és a nagyszülőkre is együtt vonatkozik. Tehát kicsit ők is a szüleim voltak, mai napig kicsit azok. Tehát még mindig a szüleim szócskába ők is beletartoznak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nagy, tehát tényleg nagymamám is rengeteget vigyázott rám. Nagytatámat is rengetegszer tekintettem férfi példaképként, úgyhogy azt támogatom, hogy ilyen esetben, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor igenis fontos a nagyszülőket belevonni.
A későbbiekben, amikor családod és gyermekeid lesztek, mennyire fogod fontosnak tartani az apa szerepét?
Fontosnak fogom tartani, mert szeretném, hogyha az én gyerekem édesapával együtt nőne fel. Viszont ez olyan, hogy közben meg az is bennem van, hogyha mégis úgy alakul, hogy valami miatt nem, akkor már van egy nagyon jó pozitív példakép előttem édesanyám, aki tudom, hogy ha ő meg tudta csinálni azt, hogy a gyereket egyedül felnevelje, akkor én is képes leszek rá. Szóval ilyen szempontból van egy plusz erő bennem, hogy ha még úgy is alakul, ahogy nem szeretném, akkor is képes leszek rá. Mert nyilván szeretném, hogyha a gyerekem apával nőne fel, és szeretném, hogyha a gyerekem nem kéne egy válást végignézzen, de sajnos bármennyire szeretném, ezeket nem fogom tudni teljes mértékben garantálni neki.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy egy ilyen kényes témával a mikrofonok elé álltál, és azt, hogy a mai Összhang vendége voltál.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Bondi Zsuzsanna mesterfokú pszichológia hallgatónak köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.